Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. Online oktatás? Online misézés? Vajon hogy működik? Összeállításunkból erre is fény derül. Elsőként kapcsoljuk Holzinger Ferenc jezsuitát, a miskolci Fényi Gyula gimnázium igazgatóját, majd Miskolcról Marosvásárhelyre az egyetemi lelkészségre kapcsolunk, ahonnan Mihalkov Ferenc jezsuita számol be a közösség online pasztorációs tapasztalatairól. A riporter Szőnyi Szilárd, a jezsuita média és kommunikációs iroda vezetője.
Nektek 2017-ben volt egy digitális iskola nevű hetetek, amelyben, hát bent bejárással ugyan, de kipróbáltátok, hogy hogyan lehet online módon működtetni az iskolát. Hát most a kényszer, illetve a vírushelyzet rá kényszerített arra, hogy ezt élesben is kipróbáljátok. Milyen tapasztalatokkal sikerült az átállás?
Azt gondolom, hogy 90%-ban elmondható, hogy jó, vagy nagyon jó a tapasztalatunk. Azt hiszem, hogy annak köszönhetően, hogy évenken keresztül törtük a fejünket arról, hogy hogyan lehet a diákoknak, meg a tanároknak a munkáját segíteni technológiával, az most valahogy meghozta a gyümölcsét, hiszen majdnem egyik napról a másikra megvolt a jó koncepciónk, amivel el tudtunk indulni, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy ez a koncepció ez működik. Természetesen finom hangolásokat állandóan végezni kell rajta. Ezeket a finom hangolásokat úgy tudjuk megoldani, hogy hetente, két hetente kérdőívvel és egyéb módon kérünk visszajelzéseket mind a diákoktól, szülőktől és tanároktól, azért, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a szükségletek még, amire még pluszba válaszolnunk kell. De úgy gondolom, hogy köszönhető a kollégáinknak, különösen itt a fiatalabb generációnak, akik gyorsan reagáltak, egy nagyon jó rendszert tudtunk felállítani. Ennek a rendszernek a leírása, hogy működik, az fent van a honlapunkon is, bárki hozzá tud férni.
Ha két szélső értéket kéne megemlíteni, a legkönnyebben átállt, illetve a legnehezebben átállt tantárgy, akkor melyik lenne ez?
A matekosok, természettudományosok nagyon szépen és gyorsan át tudtak állni. A többi terület egy kicsit több munkát igényel, bár ahogy én hallom a matematika tanárokat és a természettudományokat oktató kollégáimat, azért nekik is sokkal több időre volt szükségük ahhoz, hogy megfelelően tudják a diákokat tanítani. De azt gondolom, hogy elmondhatom még a hittanról is, hogy ott is egészen szépen át tudtunk állni, megtaláltuk az új módokat arra, hogy hogyan kommunikáljunk a diákokkal, hogyan tanítsunk. Egy nagy kihívás természetesen mindig az, hogy a mennyiség az mekkora, tehát azzal még sokat kell dolgoznunk, hogy megtaláljuk azt a mennyiséget, ami megtanulható, megtanítható és megtanulható ilyen körülmények között. Úgy érzem, hogy mind a diákok részéről, mind a tanár részéről van egy tanulási folyamat, egy tanulási görbe, amit nehezen lehet kiküszöbölni, tehát ezt muszáj megcsinálni, muszáj végigmenni rajta.
Hogyan kell elképzelni ezeket az online órákat? Mekkora részét teszi ki az, hogy online módon kapom a feladatot, de ezt bármikor megoldhatom, illetve vannak olyan órájtok, amik real time-ban mind a 33 gyerek ott ül a kamera előtt, és a tanárral együtt egy virtuális osztályteremben vesznek részt az órán.
Első lépésben mi főleg feladatlapokkal, digitális tananyaggal dolgoztunk és dolgozunk, tehát az azt jelenti, hogy hetente, tehát van egy heti közzétételi rendünk. A tantárgyakat, az órarendet átalakítottuk egy közzétételi rendé. Ez azt jelenti, hogy minden tanárnak a tantártól függően, meg hogy milyen évfolyamot tanít, osztálytanít, minden tanárnak van egy közzétételi kötelezettsége, tehát ő közzétesz a feladatokat. Ezek a feladatok természetesen digitális feladatok, amelyeket a diáknak meg kell oldania, ezt az úgynevezett classroom felületen teszi, tehát a tanár ott követő, mi történik, elég pontosan lehet követni, hogy a diák mikor mit tett vele, milyen nehézségei voltak, ezeket is szépen lehet lekövetni. Tehát elsősorban így dolgoztunk az első két hétben. Azt most már tudom, hogy olyan alkalmazásoknak köszönhetően, mint például a Zoom, sikerült eljutnunk oda, hogy kisebb csoportokkal online reális időben is zajlik már munka, ez főleg a nyelv órákat érinti, de más területeken is a kollégák próbálkoznak ezzel. Azt érzékelem, hogy ez egy másik terület, másik forma, amit meg kell tanulni, hiszen elérni azt, hogy a diákok megfelelő számban ott legyenek időben, az nagyon nagy kihívás, tekintettel arra, hogy nem egyforma a technológiai felszereltsége a diákok.
Számonkérés ilyen körülmények között lehetséges-e dolgozatírás, ne agyisten feleltetés?
A számonkérésnek a hagyományos módjai ilyenkor kevésbé működnek, sőt úgy gondoljuk, hogy azt most félre kell tenni, és elsősorban ilyen pontrendszereket alkalmazunk, tehát inkább a feladatoknak az elvégzését, a feladatok elvégzett feladatok a minőségét nézzük meg, ezekre kerül inkább a hangsúly, tehát olyan képességek kerülnek elő igazából ilyen körülmények között, amelyek a reális időben kevésbé, tehát offline-ba kevésbé azokra figyeltek a kollégák, itt most másképpen. Tehát itt az osztályzás, meg kell tanulni újból osztályozni, mert ezt el kell felejteni azt a módszert, amit eddig alkalmaztunk. Itt inkább pontrendszerekkel kell dolgozni, más típusú visszajelzésekkel. Úgy tudom, hogy próbálkoztak kollégák a hagyományos módtal is, hogy felelet dolgozza a teszt, de azt érzékelem, hogy ott mindenki két lépést utána hátralépett és elkezdett gondolkodni, hogy valóban ez nem annyira alkalmas most ebben az időben. És hangsúlyozom, hogy a technológiailag ugyanolyan szinten lenne mindenki, akkor valószínű, hogy többet lehetne belőle megvalósítani, de így jelen körülmények között nagyon figyelni kell arra, hogy új módszereket kell alkalmazni. Nyilván, hogy most a hatékonyság, a tudásnak a mélysége, a tudásnak a mennyisége ilyen körülmények között azért nehezebben mérhető. De talán most nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy megtanuljuk használni ezeket az új eszközöket, és biztos vagyok benne, hogy hát a Jóisten is úgy akarja, hogy ha szeptembertől megint tovább dolgozunk normál körülmények között, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok hasznunk lesz ebből az időszakból.
Miközben azt mondod, hogy mennyire működik ez a mostani online tanítás, azért van egy dolog, amit nem tud egyetlen számítógép se pótolni, a személyes közösségi jelenlétet.
Iskolai közösségnek a fenntartása jelen körülmények között ugye egy nagy kihívás, hogyan tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, hiszen nekünk úgy gondolom, hogy Jezsuita gimnáziumnak az mindig az erőssége, hogy erős közösségi élet van, intenzív együttműködés, tehát az iskola úgy gondolom, hogy közösségi élet szempontjából, személyiség fejlődés szempontjából, de ugye a tudásnak a területén is nagyon fontos, hogy közösségi élet. Ez most egy nagy kihívás, és úgy gondolom, hogy sok kis apró területen próbáljuk ezt a közösségi életet fenntartani, illetve tehát a szálakat összekötni, megtartani tanárokkal, diákokkal, kisebb csoportokban a lelkészség rengeteget, úgy érzem, rengeteget tesz ezért, hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak, és hát még továbbra is keressük a módját annak, hogy hogyan tudjuk ezt erősíteni. Például a jövő héten lelki napunk lesz, azt megpróbáljuk, tehát megtartani valóban, meghasználni az online eszközöket hozzá, meglátjuk, hogy ez milyen hatást fog kiváltani. Tehát én abban bízom, én abban hiszek, hogy érettségi lesz érettségi, bízom benne, hogy májusban, hogy milyen körülmények között azt nem tudom, elképzelésem lenne az, hogy milyen formában tudnánk mi az iskolában megoldani, hogyha az érettségi meghirdetése kerül, de az eddigi ismereteim szerint a minisztériumnak, oktatási hivatalnak a közlése alapján azt merem hinni, hogy lesz érettségi. A diákoknak nagyon fontos, hogy ez az információ így átmenjen, mert nekik erre készülnie kell, tehát a legjobb tudásuknak képességük megfelelően fel kell készülni ők arra az időszakra, amikor az érettségének van az időszaka is, én szeretném, hogyha ők ezzel a tudattal dolgoznának, a megváltozott körülmények között, de mégis készüljenek rá, mert nekik nagyon fontos, hogy ez az érettségi időben megtörténjen. A jezsuita közösség ilyen körülmények között érdekes, hogy nagyon felpörgött, annak ellenére, hogy be vagyunk zárva erre a területre. Mi nem kis terület egyébként, de erre nem lehet panaszkodni. De azt látom, hogy mindenki az új eszközöknek, az új módoknak a területén próbálkozik, dolgozik. Tehát olyan intenzív az élet a közösségben, és ezt sok-sok erős interakciót is hozza, beszélgetéseket, megosztásokat, ki hogy látja, ki mi történik, mit tapasztalt újakat. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nagyon sajátosan felpörgött az életünk, de így még talán a imádság területén is sokkal többet imádkozunk közösen, ugye ami a reál időszakban a iskolai munka miatt, ahol mindenki más területeken tevékenykedik, kevésbé napi tapasztalat, de most ez szintén így sokkal jobban felpörgött, hogy együtt vagyunk többet.
Kérlek, hogy mondd el, hogy a mozgásigényedet a mostani helyzetben hogyan tudod kielégíteni?
Egyfelől igyekszem tényleg minden nap kicsit mozogni. Van a szobában is kialakított feltételeim, illetve a házba, ahol tudok is kondi teremben napi szinten mozogni. Erre mindenki mást is egyébként bátorítok, hogy tehát nem lehet a szobában is nagyon jó kis gyakorlatokat végezni, úgyhogy az ember az egészségét tudja ápolni. De másfelől, hát az iskola területe hál' Istennek egy nagy terület, itt lehet futni, lehet bent még hegyi kerékpározni, és éppen a múlt hét végén kipróbáltam, hiszen az időjárás nagyon megengedte. Tehát a mozgás az lehetséges. Igazából csak az idő az, amit nagyon be kell osztani, mert annak ellenére, hogy a diákok nincsenek a suliba, üres az iskola, és másképpen működik az adminisztráció, az életünk, én azt veszem észre, hogy hát sokkal több időt töltök munkával, mint korábban, mert hát akár képernyő előtt is sokkal több időt töltök. Tehát azt veszem észre, hogy ha nem állítok be valamilyen eszközt, amely figyelmeztet, akkor nagyon bele tudok feledkezni, és hát reggeltől késő estig egyfolytában dolgozom. Tehát igazából arra kell figyelnem, hogy legyenek ilyen kis eszközök, amelyek mindig figyelmeztetve arra, amikor el kell menni tornázni egyet, el kell menni biciklizni, futni, hasonlóan tenni. De hál' Istennek ez itt a kampuszon belül ezek a problémák nem állnak fent, tehát itt lehet bőven mozogni, sportolni.
Akik ismernek téged, tudják, hogy a világ nagy folyamatait is figyelemmel szoktad kísérni, és sokat töprengsz akár az egyház, akár az emberiség sorsáról. Hogyan gondolod, hogy a mostani helyzet, ha majd néhány hónap után esetleg visszatér a normál kerékvágás? Ugye nagy cikkek jelennek meg arról, hogy a világ most már nem tud ugyanott folytatódni, mint ahol abba hagyta. Milyen tanulságai lesznek szerinted ennek a mostani vírus helyzetnek?
Biztos, hogy nem folytathatják ugyanott, ahol abba hagytuk. Én abban bízom, hogy az embereknek a gondolkodása egy kicsit elmélyül, az emberek elkezdenek másképpen gondolkodni, abban is hiszek, vagy remélem, hogy a szellemiek, a lelkiek, különösen spirituális dimenzió az életünknek egy kicsit felerősödik, tehát sokkal több ember elgondolkodik az életnek az értelmén másképpen, mint eddig tette. Én bízom abba is, hogy egy kicsikét legalábbis a Istenre való kérdéseket is így fölteszik az emberek maguknak ebben az időszakban, hiszen most azt érzékelem, hogy az ilyen határesetek, határhelyzetekkel, az életünknek a határhelyzeteivel most mi biztos, hogy nagyon találkozunk. Tehát nem lehet most már úgy élni, hogy napi szinten ne gondolkodnánk, ne szembesülnénk például a halálnak a valóságával, és ezzel valamit kezdeni kell. Tehát ezt valahogy fel kell tudni dolgozni. A korábbi időszakban úgy lehetett élni éveken keresztül, hogy szinte ezzel a témával nem kellett egyáltalán foglalkozni, most viszont az látható, hogy napi szinten az embereknek egy jó része ugye mobiltelefonján követi az eseményeket, és követi, hogy mennyi megbetegedés van, mennyi haláleset volt. Tehát ezek a tapasztalatok úgy gondolom, hogy valahogy másképpen fogják majd irányítani az embereknek a gondolkodását és érzésvilágát.
Említetted a határhelyzetet, a Krisztussal a határokig, így szól a jezsuiták egyik mottója, jelmondata. Ez a új helyzet mit követel meg a jezsuitáktól? Milyen újszerű pasztorációs vagy más tevékenységek kerülhetnek előtérbe?
Én továbbra is azt hiszem, hogy egyfelől ami a módszereket illeti, biztos, hogy az online lehetőségeknek a megtapasztalása az sokat fog majd szintén segíteni a jövőben, tehát a pasztorálási módszereknek a átalakításában biztos, hogy erre nagyobb érzékenység lesz közöttünk, de én azt gondolom, hogy talán pont az, hogy a jezsuita lelkiségben nagy hangsúly kerül a lelki mélységről, valahogy az Istennel való kapcsolatról, a léleknek a fejlődéséről. Talán ez pont jó lesz a jövőben, mert úgy érzem, hogy nagyobb igény lesz arra, hogy ezen a területen segítsük az embereket, hogy segítsük egymást. Tehát maga a helyzet, ami most kialakult, egy nagyon határhelyzet, és ebben a határhelyzetben úgy gondolom, hogy amit mi jezsuiták nyújthatunk, az éppen ez a spirituális dimenziónak a megérintése, és ebben való segítés, hát a lelkek segítése.
Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszámolót. Neked és munkatársaidnak további jó munkát kívánunk a előttünk álló még tavaszi fél évre, aztán bízunk benne, hogy szeptembertől már a fizikai iskola is el tud indulni. arra kérlek téged, hogy mondd el nekünk, hogy éppen hol vagy a név.
A Marosvásárhelyi Jezsuita rendháznak az egyik szobája, ami eredetileg minorita kolostor volt, és itt lakunk most négyen jezsuiták, Jakabos Barnabás előjáróval, Tamás Barnával, Petrovics Lacival. Ugyanez az épület ad otthont a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészségnek is.
Ugye említetted, hogy egyetemista körben is tartózkodsz. Jelen pillanatban Magyarországon az egyetemek, illetve kollégiumok bezártak és átálltak távoktatásra. Mi a helyzet nálatok Marosvásárhelyen? Egyáltalán találkozol te húsvér egyetemistával?
Amikor jöttem, akkor találkoztam. Ő itt is úgy van, hogy március 8-a és 12-e között bezártak az iskolák, tehát egészen ő óvodától egyetemig bezártak az oktatási intézmények, és azóta a mi kollégiumunk is üres, sajnos.
Ugye a békeidőben a ti kollégiumotokban talán több mint 50 fiatal lakik.
Ebben a fél évben 57-en vannak a kollégistáink.
Ők most akkor a Szél Rózsa minden irányában hazamentek, és otthonról folytatják a tanulmányaitokat?
Igen, körülbelül úgy, mint Magyarországon, hogy hazamentek kicsit korábban, és átálltak az online tanulásra.
Az, hogy online hogyan lehet egyetemen, főiskolán tanulmányokat végezni, nagyjából el tudjuk képzelni. De az egyetemi lelkészség bármilyen szinten tartja-e velük online a kapcsolatot?
Megpróbáljuk tartani, de úgy, mint ahogy az egyetemek is, meg az iskolák is, azért mi is tanuljuk ezt, hogy hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot velük. Amit mi szeretnénk, vagy ami a mi elsődleges célunk az az, hogy ne csak egy irányú kapcsolattartás legyen, hanem biztatjuk őket arra, hogy egymással is tartsák a kapcsolatot, és biztatjuk arra, hogy a nagy közösséggel is tartsák a kapcsolatot. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az oktatás online lett, ugyanúgy a kollégium is megpróbál online lenni, vagy megpróbálunk áttérni valamilyen online kollégiumi közösségépítésre, vagy közösségi elmélyítésre.
Aki ott járt nálatok, tudja, hogy nagyon sokszínű közösségi élet folyik, mind szakmai, mind közösségi értelemben. Hogy ebből mit lehet az internet adta lehetőségek között megvalósítani?
A lelkészségen folynak tovább a hittanórák, akik nem kollégisták, de mégis egyetemistaként vagy fiatal felnőttként kapcsolódnak a lelkészséghez, nekik a hittanóráik ugyanúgy folytatódnak. A kollégiumban is próbáljuk nagyjából azokat a programokat folytatni, amiket eddig csináltunk. Azok a kisebb úgynevezett aktív csapatok, akik a kollégium életért felelősek, megpróbálnak ugyanúgy találkozni az online térben, ugyanúgy szerveznek programokat a kollégium számára, mint ahogy eddig.
Ha az online lehetőségekről beszélünk, akkor ugye említeni kell a ti mise közvetítéseiteket, hétköznap és hétvégén is, egészen kiemelkedően profi stábbal, közeli képekkel mutatjátok a szentmisét. Milyen arzenál, milyen társaság áll a rendelkezésetekrehez?
Van nekünk egy nagyon jó barátunk, akit úgy hívnak, hogy Csúcs Péter, és neki van egy vállalkozása, Real Life Media. Az első pillanatban, vagy az első percben, amikor bezártak a templomok, akkor felajánlotta a segítségét nekünk. És hát ő és az ő csapata jön ide hozzánk, és kedvesen és nagyon-nagyon nagy kitartással és lelkesedéssel segíti a munkánkat, az online pasztorációnkat.
Többektől megkérdeztem már, hogy milyen élmény így online módon, vagy részt venni a szentmisén, vagy hát celebrálni a szentmisét, hogy te, aki ott a szervezők, illetve zsűjták tagjaként belülről éled meg, most már talán több tucat szentmisét is ugye magatok mögött tudtok. Milyen ez a virtuális közösség, ami így kialakul a mise közvetítések révén?
Először is azt kell tudni, hogy én még nem vagyok pap. Tehát nem tudom pap szemszögéből nézni, vagy a celebrásnak a szemszögéből nézni a misét. Viszont én is ott vagyok, minisztrálok, és én is próbálom szervezni ezeket a közvetítéseket. Vagy azt próbáltuk meg így az utóbbi napokban, vagy hetekben. A mise az ne egy olyan dolog legyen, amit te nézel mondjuk a laptopod, vagy a telefonod előtt ülve, hanem valami olyasmi legyen, ami tényleg szent misé, amiben részt lehet venni, amiben közösségben lehet lenni velünk, közösségben lehet lenni a Jóistennel, és meg lehet élni azt, hogy mi egy test vagyunk, mint egy ház, vagy egy test vagyunk, mint az itteni jezsuita egyetemi lelkészség közössége. Azzal próbálkozunk, hogyha valaki követi a mi miséinket, akkor ne az legyen az érzése, hogy őt kizárták a templomból, és valami rajta kívül történik. Ne az legyen az érzése, hogy valahogy egy kulcsukon keresztül nézi, hogy mi történik a templomban, vagy hogyan miséznek azok a szerencsések, akik ott maradhattak. Hanem legyen meg az az érzése, hogy ő is fontos, ő is része ennek, és neki is van lehetőség arra, hogy bekapcsolódjon. Mint jezsuiták, mi Mi megpróbálunk valamennyire a lelki gyakorlatos irányba elmenni, Ignác lelki gyakorlatainak az irányába, és valahogy így venni részt közösen misében. Arra gondolok, hogy próbálunk arra figyelni, hogy a szentmiségben legyenek olyan gyakorlatok, olyan lelki gyakorlatok, amiket azok, akik otthon ülnek, akik egy telefon tartanak a kezükben, vagy egy laptopon nézik a misét, ők is be tudjanak kapcsolódni ezzel. Tehát kapnak valamilyen, úgymond, ima anyagot, amit kell, ők tudnak otthon dolgozni.
Milyen érdekes, most téged hallgatva arra gondolok, hogy miközben ez az online jelenlét egy kényszerű jelenlét, ugye a testi, fizikai közösség hiányában, eközben azért az egyházban kiki megtalálja annak a módját, hogy ez ne csupán egy pótlék legyen, hanem új fórum, új médium, új eszköz, és új esetleg új mélységek, új táblatok táruljanak föl ezen online eszközök használata nyomán.
Mi is így gondolunk erre, hogy egyrészt nem egy pótlék, másrészt nem valamilyen tartalomszolgáltatás, hanem mi lehetőséget látunk benne, lehetőséget a kapcsolatépítésre, vagy kapcsolatba kerülésre, Jézussal kapcsolatba kerülésre, egymással. És hát reméljük, hogyha pár hónap múlva, fél év múlva vége lesz a járványnak, hogy akkor valami változások történni bennünk is, a pastorációnkban is, esetleg az egyházban, vagy az egyház hozzáállásában.
Mit lehet tudni a Marosvásárhelyen? Mennyire súlyos a helyzet? Hány megbetegedés van? Mennyire terítettek a kórházak, az egészségügyi rendszer mennyire van megroppanva?
Marosvásárhelyről én most annyit tudok mondani, hogy azt hiszem, hogy körülbelül két napja találtak két nagyobb gócpontot. Elég sok orvos került karanténba, vagy önkéntes karanténba. Viszont a tetőzést még nem értük el. Tehát kicsit ilyen vihar előtti csend hangulat van most.
Bennetek ott a közösségben mennyire van konkrét, hát nem is félelem, de úgy aggodalom és tartás, tehát még maszkot viseltek-e, milyen messzire hagyjátok el a rendházat, mennyire éltek együtt ezzel a karanténos helyzettel?
Bennünk amiatt van aggodalom, mert mi nem szeretnék továbbadni a fertőzést. Tehát, hogyha esetleg mi fertőzöttek vagyunk, csak nem tudunk róla, akkor fennáll az esélye annak, hogy továbbadjuk mondjuk azoknak, akiket mi látogatunk, akiknek ugye a nagy része idős ember. Ezt nem szeretnénk, és emiatt igen, hordunk maszkot, hordunk kesztyűt, és hogyha kimegyünk, akkor így szoktunk mi kimenni. A félelem az nem is félelem, ami bennünk van, hanem szeretnénk addig dolgozni, amíg tudunk. Tehát szeretnénk addig egészségesek lenni, amíg csak bírunk azért, hogy tudjunk itt szolgálni és tudjunk dolgozni. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Holzinger Ferenc és Mihalkov Ferenc jezsuitákkal beszélgettünk az online oktatásról, valamint az online pasztorációról. A riporter Szőnyi Szilárd nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra! Mária Rádió.